Szeretett gyülekezet, a János írása szerinti evangéliumból olvasok a 10. fejezet első 10 versét. Kérem a gyülekezetet, hogy foglalja el helyét, maradjon ülve is az Isten tisztelet alatt, csak ha külön mondom, akkor álljunk majd föl. Tehát a tizedik fejezet első 10 versét olvasom, a jó pásztor példázata. Bizony mondom nektek, kezdte a tanítását Jézus, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, a karámba, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt mondta nekik Jézus, de a hallgatóság nem értette, hogy mit akar ezzel mondani. Jézus tehát így szólt hozzájuk, így folytatta. Bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Eddig az Isten írott igéje, így helyünkön ülve maradva csendesedjünk el imádságra. Köszönjük neked, Istenünk, hogy jó pásztorként tekinthetünk rád, de ez mégsem egy passzív állapotot jelent, hogy majd a pásztor mindent rendbe tesz, megold, vigyáz ránk, megóv. Köszönjük, hogy az életünkben olyan sokszor valóságos tapasztalattá válhatott már az, hogy te kegyelmesen, erőddel és szereteteddel tanácsolsz, de semmit nem teszel anélkül, hogy ne lenne ott a mi döntésünk mögötte. És így áll össze valami csodálatos történetté az emberi élet, vagy így állhat össze, amikor nem egy béna önfeladás, önmegadás, és minden rád bízása, majd te old meg. Köszönjük Istenünk, hogy ez a példázat is most figyelmet felhív, és mégis közben egy egészen fantasztikus végkicsengése van. Te azt szeretnéd, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Szeretnénk, hogyha ez a mai Isten tisztelet elvezethetne minket ide, eddig a felismerésig, eddig a bizonyosságig, hogy tényleg ez a te célod az emberi élettel. Adj figyelmet, adj hitet, adj nyitottságot. Köszönjük, hogy velünk leszel, és rajtad nem fog múlni mindez. Amen. Készüljünk tehát az ige hirdetésére a következő énekkel, a következő verssel. Ne bízzatok erőszakban, hamis ragadozásotokban, mulandó dolgon ne kapjatok. A 7. számozású ének, verset énekeljük.
Kincsetek, ahhoz ne bízzék szívetek, mert nem állandó gazdagságtól.
Testvérek, az előbb felolvasott szakaszból az utolsó mondatot emelem ki, ami így hangzik: Én azért jöttem, mondja Jézus, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Bizonyára láttunk már filmeken, hogyha nem is valószínű valóságban, bár nem tudom ki járt Afrikába közülünk, de ilyen természetfilmeken bizonyára láttunk már a vándor antilopokról felvételeket. Ők azok a roppant, mulatságos, kedves állatok, akik ilyen egészen bolondos módon szökkelnek. Megvan a kép? Minden négy lábukkal egyszerre rugaszkodnak el a földtől, egészen érthetetlen, hogy csinálják, és ezzel a rugaszkodással 2 méter magasra és a 4-5 méter távolságra is tudnak ugrani. Egészen mókás megfigyelni, ahogy vágtatnak nagyon nagy sebességgel, majd egyszer csak eléjük kerül valamilyen akadály a végtelen szavannán, mondjuk egy bozót, vagy egy szikla, vagy bármi, olyan hihetetlen könnyedséggel ugorják át, még hogyha ez egy hatalmas akadály is, majd miután földet érnek az akadály ugrás után, megállnak egy pillanatra, visszanéznek, ezt lehet látni a természetfilmeken, mint egy pillanatra önmaguk is csodálkoznák az, hogy hű, erre én képes voltam ekkorát ugrani, majd körbenézés utána fut tovább, így szökkelve. Minden négy lába lenne a földön, szökkel előre, megcsinál ebből a mutatványból, vagy 10 egymás után, majd utána laza ügetésbe folytatja. Egészen hatalmas csordákba vonulnak ezek az állatok egyébként, megfigyeltek több 10 kilométer hosszú csordát is, hát több 1000 tagból állhatott ez. Roppant kedves és szívélyes állatok, lehet őket fogságban is tartani, vagy inkább így mondom, hogy de fogságban tartani, igen. Akár állatkerti körülmények között, akár, mit tudom én, rezervátumba, Afrikába, stb. Azonban, talán sokunk számára nem meglepő módon, ha fogságba kerülnek ezek az állatok, akkor pont ezeket a legviccesebb, legrájuk jellemzőbb tulajdonságaikkal nem élnek. Sokszor ahhoz, hogy karámban és kordában tartsák őket fogságban, elég egy 1,5-2 méteres kis kerítés vagy sövény, és bár az állat képes lenne ezt mosolyogva átugrani, valami miatt mégsem teszi. Sőt, megfigyelték, hogy néha megmagyarázhatatlan ok nélkül neki rohannak az őket körülvevő rácsnak, vagy bármilyen akadálynak, ami őket kordában tartja, vagy a lábukat törik, vagy olyan módon és olyan súlyossággal megsebesítik magukat, hogy bele is pusztulnak. Nem átugorja, hanem neki rohan. Pedig át tudná ugrani. Igen ám, de ahhoz, hogy át tudja ugrani akár egy ilyen több méteres akadályt, ahhoz nagy sebességre van szüksége. Hát igen ám, ahhoz, hogy nagy sebességet fel tudjon venni, ahhoz hatalmas végtelen térre van szüksége, ami egyébként a vége láthatatlan szavannákon adott, ugye? Nos, ez egy olyan tapasztalat, amit más fogságban élő állatoknál is megfigyeltek, akik egyébként a végtelenhez vannak szokva. Valami miatt nem él a képességével. A természetismereti órát itt most bezárjuk, de remélem, hogy a végén majd mindjárt érteni fogjuk, hogy miért is vándoroltak ide közénk a vándor antilopok. A felolvasott történetben Jézus önmagát és az ő messiási küldetését mondja el egészen nyíltan az őt hallgatóknak. A kutatók felismerni vélik, és vannak egyéb történetek, hiteles források, amik ezt alátámasztják, hogy Jézus éppen egy korabeli, az ő napjaiban megtörtént intrikás eseményt, történetet dolgoz fel, és arra reagál ezzel a messiási ön kijelentésével. Tudjuk a történetírásból 31. októberében Sejanus konzul, aki egyébként mellesleg császári babérokra tört, hát bizony kitudódott az összeesküvés, és életével fizetett ezért. Az egész római birodalom felbojdult, mert hát bizony Sejanus ezt nem egyedül tervelte ki, mindenhol voltak olyanok, akik a császár megdöntését próbálták elérni. Éppen ezért, amikor hírül kapták, hogy Sejanus elbukott, ezért lázas takarításba kezdtek, és képzeljétek el, hogy ebbe az utolsó kis provinciába, amit Palesztinának nevezünk, amit lehet, hogy azt se tudták a rómaiak, hogy merre található a világ térképen, hát ebben a kis eldugott provinciában is legalább 3 nagy fejes, vagy hadd mondjam így nagy kutya, lázas önpucolásba kezdett. Kajafás, Heródes és Agrippa, sőt, Pilátus, akinek a neve ugye ismerős lehet. Nehéz azt eldönteni 2000 év távlatában, hogy ők is benne voltak az összeesküvésben, de hogy a történetírók elmondják, hogy komoly akta égetési hullámok indultak el ebben az időben, nehogy kinyomozható legyen, hogy milyen kapcsolat volt ezek között az említett politikusok és Sejanus között. Híre ment természetesen egész Palesztinában, Jeruzsálemben annak, hogy Pilátus kapkod, hogy a főpap kapkod, hogy az előbb említett kis fejedelmek kapkodnak, és mentik a menthetőt. Hiszen akkoriban, hogyha egy összeesküvés szőttek a császár ellen, akkor akire a gyanú legkisebb árnyéka vetült, az is életével fizetett. Nem volt ott kecmec. Lázasan pucolta magát tisztára a politikai elit. És amikor ez köztudottá válik, Jézus kihasználva ezt a politikai, világi eseményt, előáll, és önmagát odaállítja választási, reális döntési lehetőségképpen az emberek elé, és azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Nézzétek meg, mondja az ott lévő hallgatóknak, hogy vannak pásztorok rajtam kívül, vannak emberek, akiknek az lenne a kötelességük, hogy a ti jóléteteken szorgalmaskodjanak, hogy a rájuk bízott embereket, a rájuk bízott népet, a rájuk bízott feladatokat legjobb tudásuk szerint a vigyék, fejlesszék, és nézzétek meg, mivel foglalkoznak. Mindenki magát mentegeti, vagy éppen a saját pecsenyéjét sütögeti, pedig elvileg pásztoraitok ők. Jézus tökéletesen tisztában van azzal, hogy az emberi élet az alapvetően ezen a két síkon zajlik, az egyik a politikai sík, de itt ne a szó mostani értelmére gondoljunk, hanem az eredeti értelmére, mert a politika az közélet csinálást jelent, és zajlik az embernek a lelki síkján, és nézzük meg, hogy a kettő mit kínál. És Jézus erre hívja fel a figyelmet az őt hallgatóknak. Nézzétek meg, hogy mit kínál számotokra az a közélet, aminek ti is tagjai vagytok valahol. Ezzel szemben én azt állítom magamról, hogy én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a jó pásztor, aki ha kell, még életét is adja a juhokért. Ezt a mondatot már nem olvastam föl, de közvetlenül ez jön a felolvasott szakasz után. Jézus tehát szembeállítja az akkori világi hatalmat az ő küldetésével, az ő messiási küldetésével. A kép, amit ehhez használ, egyébként egy nagyon könnyen érthető kép lenne a korabeli hallgató számára, mégis azt olvas után emlékeztek, hogy nem értették az emberek, hogy mit akar ezzel mondani. A kép tehát a nyáj és a pásztor kapcsolata. És ennek a képnek a végén van ott a konklúzió, ami Jézus messiási küldetésének tömör és csodálatos megfogalmazása, azt mondja, én azért jöttem, hogy a rám bízottaknak életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. És akkor most mindezt képzeld el, hogy mennyire drasztikusan másképpen hangozhatott, mint amit az akkori köznép is megszokott a hatalomtól, a politikától. Ott mindenki a saját pecsenyét sütöget, ott mindenki magát mentegette. Ezzel szemben Jézus feláll, és azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen a rám bízottaknak, sőt, bőségben éljenek. Nem tengődjenek, nem egyik napról a másikra próbáljon életbe maradni az, aki hisz bennem, bőségről beszél. Ez tehát a cél, ahová hitem és tapasztalatom szerint eljuthat minden ember, aki figyel az ő jó pásztorára. Élet és bőség, ez a cél. És kimerem jelenteni, minden tekintetben ez a cél. Nem csak lelki értelemben, ahogy egy ló egyik túloldalára esett keresztjének mondják, hanem anyagi értelemben is. Nem csak anyagi értelemben, ahogy a ló másik oldalára esett keresztjének mondják, hanem lelki értelemben is. Igenis hiszem, és vallom, és felvállalom, az Istennek az a szándéka és célja az ember élete, hogy megtapasztalja az igazi életet, ami a bőségről szól. A bőségről. Na hát, hogy juthat el ide az ember? Ehhez használja Jézus a nyáj és a pásztor képét. Jézus először emlékezteti a hallgatóit arra, hogy hogyan működik egy nyáj. Ők ezt tökéletesen tudták, nagyon sokan éltek ebből, egy általános foglalkozás volt, ismerték, de a mi tekintetünkben nem állt egy kicsit ezt felfrissíteni. Éjszakára a juhokat egy karámba terelték, amit egy kis kerítéssel vettek körül. Nem volt ez magas kerítés, nem volt szükség, hogy magas legyen. Több nyájat is betereltek egy-egy ilyen akolba. És reggel a következőképpen zajlott. Jött az adott nyájnak a pásztora, és nem állt ott neki kutatgatni a sok egyforma bárány között, hogy te az enyém vagy, nem te, nem az enyém vagy, hanem szólította a vezér ürüt, az felfigyelt az ismerős hangjára a pásztornak, és elindult. A többiek pedig követték a vezérűrűt. És ezzel a pofon egyszerű módszerrel tökéletesen meg lehetett különböztetni reggel az egyébként valószínű összekeveredett nyájat. Jött tehát a pásztor, szólt, hallatta a hangját, és mi volt a másik oldalon? Egy felismerés. Igen, ez az én pásztoromnak a hangja. Igen, én ismerem ezt a hangot. Igen, ehhez a hanghoz egy olyan személy kapcsolódik, akire én nyugodtan rábízhatom magam. Igen, ismerem ezt a hangot, múltkor is megmentett. Igen, ismerem ezt a hangot, ott van a kezében a bot, amit nem arra használ, hogy engem üssön és vágjon, hogyha rossz felé megyek, hanem hogy megóvjon engem a külső támadásoktól. Igen, ezért a hangért elindulok, mondja reggel a vezérűrű, és oda megy a pásztorhoz. A dolog tehát kettőn áll, ahogy szokták mondani. Nem csak arról van szó, hogy jön a pásztor, és mindent megtesz helyettünk. Nem csak arról van szó, és egy nagyon téves útja annak, hogy az ember az életet és a bőséget elérje, hogy leülök otthon a kis nappalimba, végig imádkozom az egész napot, és várom majd, hogy Isten bőséget adjon az életembe. Hát ez nem így működik. Mind a két félnek megkerülhetetlen szerepe van ennek. Mi kell ahhoz, hogy felismerje a jó a pásztor hangját? Tapasztalat kell hozzá. Emlékek kellenek hozzá. Emlék arra, hogy igen, ez a hang és a hanghoz tartozó ember ezt és ezt tette velem. Éppen egy könyvet olvasok, ami arról azzal foglalkozik, hogy miért tűntek el a férfiak a gyülekezetből. Amerikában íródott, ott is pontosan ugyanezek a folyamatok zajlódnak, mint a keresztény Európában. Ugyanaz a folyamat zajlik, amit itt is most a jelenlétünkkel mi is alátámasztunk, bár hála Istennek az átlagnál jobbak az arányok nálunk, akárha most körülnézünk akkor is, de alapvetően el lehet mondani azt, hogy a kereszténységből valahogy eltűntek a férfiak. Ugyanakkor tegnap láttam éppen egy képet, elkezdődött a Ramadán, és egy távoli fotón több ezer ember, több ezer iszlám férfi egyszerre imádkozott. Egészen hihetetlen erő volt abban a képben. Gondoljatok csak arra, hogyha kettő-három ember azt mondja, Jézus, egy akaratom van, és egyre gondol, hogy abból milyen erő fakad, hát milyen az, amikor 2-3 ezer ember egyszerre, még ha azt mondjuk mi keresztények, hogy még ha Allahhoz imádkozik is. Mit tud mondjuk az iszlám, amit a kereszténység nem? És a könyvnek az írója, már itt a férfiak elérésének tekintetében, és pont ezt mondja a könyvnek az írója, hogy olyan generációk nőttek fel, akiknek semmilyen élményük és emlékük nincs. Vagy ha éppen van, az nem túl pozitív a templommal kapcsolatban. Ráadásul egy férfi teljesen másképpen működik, mint egy nő, márpedig a kereszténység meglehetősen feminizálódott az elmúlt évszázadokban, mert ő évszázadokról beszél már, de a fő probléma az, hogy semmilyen emlék és élmény már nincs. Pedig mit is látunk itt? Felismeri a hangot. Mondd, hogy ismerhetné fel egy mai fiatal, életerejében, teljében lévő férfi az Isten hangját, ha soha életében nem hallotta? És visszameltünk itt generációkon keresztül, hogy kihibázott, de az alapprobléma mégiscsak ez. Nem tud ez az aktus megtörténni, hogy felismerem a pásztor hangját. Erre majd még egy gondolat erejéig visszatérünk. Az egyik előfeltétel tehát az élethez és a bőséghez a hang felismerése. Vajon felismered-e Jézus hangját? Vajon a te gyermekeid és unokáid felismerik-e az élet szavát? Kézbe veszik-e egyáltalán? Fontos-e számukra az, hogy a Szentírást lapozgassák? Talán soha nem volt annyira nehéz ez, mint napjainkban, amikor annyi hang vesz körül bennünket. Milyen hangokat szoktunk meg? Nem tudom, végig gondoltuk-e már az életünket ebből a szempontból. Mi az a hang, amit felismerünk? Ha egy idegen felnőtt társaságba belecsöppenek, az utóbbi időben volt ilyen többször ilyen alkalom vagy lehetőség, a közös nevező pillanatok alatt a panaszkodás lett. Ez egy olyan ismerős hang mindenki számára, hogy rögtön mindenki rá tudott hozni egy történetet a saját életéből, hogy miért borzasztó ez az ország, miért nem lehet itt megélni, miért ilyenek az emberek, meg az összes politikus, meg a mindenki, meg most már ugye a hírekben benne van, hogy már panonhalmas a régi, hát vége a világnak. Milyen hangokra mozdulunk rá? Jézus azt mondja, hogy felismerhető az ő hangja. Még a rengeteg egyéb hang között is, ami most zsong a fejünkbe. De vajon milyen hangot ismerünk fel, és milyen hangra mozdulunk rá? Vajon megpróbálja-e a ma embere kizárni azokat a hangokat, amelyek sehova nem vezetnek? Mert panaszkodni mindenki tud. Ez tényleg közös nevező a mai társadalmainkban. De hova vezet? De hova vezet? Az élethez és a bőséghez vezető egyik út a hang felismerésén múlik. Milyen hangokat ismersz fel? Elkerülhetetlen momentum Jézus tanításában. És csak hogy a valóság egyre közelebb jöjjön hozzánk, mit olvasunk, miután Jézus elmondja ezeket a szavakat? Hogy a hallgatóság nem érti, hogy mit mond. Már ott rögtön szembesül Jézus ezzel, hogy igen, ez nem lesz egy könnyű feladat. Ha én ezt tűztem ki célul, hogy az embereknek életet és bőséget adjak, ez nem lesz könnyű feladat, mert már ezeket a szavakat sem értik. Ezért folytatja a példázatát, és azt mondja, én vagyok az ajtó. Az a kis ajtó, ami a karámba vezet. Olyan szép ez a kép, még nem is nagyon gondolkoztam el így mélyen. Mert az ajtó két funkciót tölt be. Nem csak a karám tekintetében, mindnyájunk ajtajai ezt töltik be. Először is azon keresztül érkeznek be hozzánk. Emberek, hírek, események. Régen ez nagyon így volt, ma már mondjuk, amikor az elektronikus világ van, akkor még az ajtót se kell kinyitni, akkor is bejönnek az események meg a hírek, de most maradjunk a konzervatív hagyományos képnél. Az ajtón keresztül jön be, ami meghatározza a gondolkodásmódodat. A másik funkció az ajtónak, hogy te meg azon keresztül mész ki. És Jézus mind a két értelemben használja ezt a képet. És azt mondja, én vagyok ez az ajtó. Nem csak, hogy arról van szó, hogyha felismered a hangomat, akkor elvezet az életed, elvezethet az élethez és a bőséghez, hanem azt mondja, hogyha engem használsz ajtónak. Ha én vagyok az, akin keresztül megszűröd azt, hogy milyen hangokat engedj be az életedbe. Ha én vagyok az, akin keresztül eldöntöd, hogy milyen közös nevezőt keres emberekkel. És ha én vagyok az, akin keresztül te ki és bejársz. ha én vagyok az, aki összeköt téged a külvilággal, a téged körülvevő emberekkel. Mind a két funkcióban csodálatos a kép. Én vagyok az ajtó. És az ember az életét ezen az ajtón keresztül akarja élni és értelmezni. És Jézus tanításain keresztül. Gondoljátok csak a múlt hétre, vagy az előző alkalmakra, amikor a konfliktus kezelésről volt szó. Ha az ember hajlandó így vezetni az életét, így komolyan venni Krisztus tanítását, az elvezeti őt az élethez és a bőséghez. Hát Jézus azt mondja, hogy aki nem az ajtón jön be éjszaka, az tolva és rabló. Aki a kerítésen ugrik át, és úgy hatol be a te szférádba, az tolva és rabló. Azt nem érdekli, hogy veled mi lesz. Ő csak fel akar téged használni az ő jólétéért. Hány és hány ilyen esemény és emlék van az életünkben. Amikor ki akarták használni azt, hogy jó szándékú kis báránykák vagyunk. Azt mondja, aki nem az ajtón megy be, az tolva és rabló. Hogyha ez a két dolog kell ahhoz, hogy az ember életben és bőségben élhessen, akkor a végezetül tegyük fel a kérdést, hogy akkor mi is az a bőség? Mi a bőség, amiről Jézus beszél? Mert persze elhangzott ez a mondat, hogy nem csak anyagi, hanem lelki is, nem csak lelki, hanem anyagi is, ezt továbbra is tartom, de mi az a bőség, amiért érdemes ezt az utat választani? Hát akkor ugorjunk vissza, csak hogy képszerű legyek, a vándor antilopig. Ugorjunk vissza, és nézzük meg, hogy ez a szerencsétlen állat, hogyha fogságba kerül, akkor elveszti minden képességét, ami őt igazán különlegessé teszi. Hogyha ennek az állatnak nem adatik meg a végtelen szavanna, ha nem adatik meg az döntés joga, hogy eldöntse, hogy jobbra vagy balra futok-e, ha nem adatik meg neki az, hogy a végtelent érezze, még ha ezek nem is tudatosulnak benne, de ösztönszinten ott vannak, akkor elveszti minden extra képességét, és rabbá válik. Pedig meg tudna szökni, de mégsem él a képességével. Ezért azt gondolom, hogy a bőség a jézusi tanítás szerint az több csak, mint lelki, meg csak, mint anyagi bőség, az egyszerűen a végtelenséggel való találkozást jelenti. És ez az, ami képessé teheti az embert arra, hogy így éljen, hogy így kezelje a konfliktusai. A végtelennel való találkozás. Amikor egyszer csak leomlanak az engem körülvevő kerítések, azért, mert odafigyeltem egy hangra. Azért, mert ismerős volt egy hang. Azért, mert belülről vonzott. Annyi mindenre figyeltem már, és sehová nem vezetett. De itt van most ez a hang, nézzük meg. És egyszer csak eltűnik a kerítés, és határ a végtelenség lesz. És az az ember, aki ezt megtapasztalja, az az ember él bőségben. Mert a bőség sokkal több, mint duzzadó bankszámla. A bőség sokkal több, mint évtizedeke eltöltése a templomban. A bőség az valami olyan egészen fantasztikus képesség és tulajdonsága az embernek, amikor nem ismer lehetetlent. Azért, mert a helyére kerül. A bőség az, amikor egy nehéz döntésekkel teli nap után leülsz, és hálát adsz az Istennek. Volt erő meghozni ezt a döntést. Pedig megpróbált, pedig majd szana széjjel szedett, pedig volt, hogy már majdnem feladtam, de meghoztam. Hát ez a bőség. Amikor az ember nem a korlátok között él. Jézus ezt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Legyen ez a kettő mérőfoka a mi hitünknek is. Vizsgáljuk meg ezen keresztül múltunkat, hová jutottunk, nyisson ez új távlatokat számunkra, hogy hová juthatunk, és adjon békességet neked, most és minden napon. Amen.